Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja. Én Zinzi Stefán vagyok.
Én pedig Galica Dorina. A mai adásban Trunk Tomi lesz a vendégünk, akivel fogunk beszélgetni sneakerekről, síelésről, Z-generációról és még rengeteg minden másról. Előtte azonban egy rövid támogatói blog következik.
Váltsd a saját utadat, az új vállalkozásodat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
Nagyot álmodni? Abban a nagyok és a kicsik is jók, nem igaz?
Mi pedig abban, hogy megvalósítsuk.
Az E.ON megbízható partnerként kínál kedvező áram- és gázajánlatokat, okosmérős tarifákat a vállalkozásoknak. Hogy a legnagyobb álmokat is megérje életre kelteni. eon.hu/megéri.
És akkor, ahogy ígértük, itt is van már velünk Trunk Tomi, új generációs márkatanácsadó, vagy ahogy a közösségi médiában ismernek, Double T. Szia!
Sziasztok, köszönöm a meghívást!
Az első kérdésem az lenne, hogy aki esetleg nem ismer, annak te hogy mutatnád be magad? Mivel foglalkozol? Milyen vállalkozásod van? Ilyesmi.
Egyrészt van egy új generációs tanácsadói vonalom, tehát itthon és külföldön, Európában, Ausztriában főként új generáció témában, az és alfa generáció témában a márkaépítésről leginkább adok tanácsot cégeknek, tartok előadásokat konferenciákon. Másik nagy projektem, ami most éppen most aktuális is volt a hétvégén, az az Európa legnagyobb új generációs street kultúrával foglalkozó esemény, amit én hozok létre, szervezek, finanszírozok, rakom össze így A-tól Z-ig tulajdonképpen. Most is 7-8 ezer fiatal gyűlt össze, ami nagyon izgalmas volt most két nap alatt, meg nagyon sok érdekes márka is. Mindeközben van egy alpesi síelőjénem, tehát van egy ilyen élsportolói lét, amiben most benne vagyok, tehát erre a mai forgatás is különben még tegnap hegyen voltam, holnap hegyen leszek, most egy gyors oda-vissza vonatút.
Most egy völgyben.
Most egy... hülyeskedj. Ez is egy hely, csak egy másfajta. Tehát, hogy ez is most egy fontos része nyilván az életemnek folyamatosan, meg ez az, amit ugye az emberek kevésbé látnak, de a háttérben meg folyamatosan megy a munka, és mennek az edzések, és hát nyilván vannak projektek, amik meg még a háttérben vannak kommunikációban, de előtérbe fognak kerülni. Például most úgy abszolút teljesen friss, hogy Vivid Dream néven a teljesen saját magyar cipő márkám csinálom meg, ami nagyon izgalmas, mert nincsen még igazán izgalmas és menő új generációs magyar cipő, de közben úgy, hogy Olaszországban ott gyártam azokkal a szakemberekkel, mint a Louis Vuitton, a Jacques Mue, a Lanvin és a hasonló top brandek, úgyhogy igazi top nemzetközi kézművesség, de lokális értékek kapcsolódnak, úgyhogy most így ezek a fő projektek, talán így erre foglalnám össze.
Amikor mondjuk, hogy ilyen 5-10 évvel ezelőtt így előre gondoltál, akkor nagyjából így ezt láttad magad előtt, vagy már ez így eléggé sokrétű?
Igen,
akkor mire
sokrétű
gondoltál még?
Puh, nem tudom, én nem vagyok ilyen nagyon nagy, tehát hogy nyilván én egy nagyon tervező és praktikus ember vagyok, de nem vagyok ilyen nagyon hosszú távon előre gondolkodó, mert szerintem, erről többször is beszéltem, szerintem az ilyen nagyon hosszú célok azok azért eléggé szemellenzőt tudnak adni az embernek. Tehát én abban hiszek, hogy nyilván van egy álom, meg van egy ilyen nagy meghajtó erő, amivel így látom az irányt, meg az utat, és aztán oda megvezetnek a praktikus lépések, amiket megteszek napról napra. Ami biztos, hogy amikor, nem is tudom, 13 éves lehettem, az a pillanat megvan, hogy a konyhában ott van anyukám, és én így mondom neki, így hirtelen felindulásból, hogy én ugye akkor még ugye kifejezetten a sneaker világ foglalkozott, hogy én ebben a sneaker világban nemzetközi téren valamit akarok alkotni, vagy meg akarok mozgatni embereket is. Tehát, hogy alapvetően láttam valahol, hogy ez lesz, de nyilván a pontos formáját akkor nem gondoltam, mert nyilván az, hogy most ez egy esemény szervezési formát ölt, mint vállalkozás, azt nem láttam még akkor pontosan, de valahol biztosan éreztem, és aztán pedig a praktikus lépések vezettek oda, ami most van.
Hogy reagált anyukád, amikor ezt mondtad neki?
Az én szüleim nagyon menők. Tehát, hogy ők nagyon, nagyon, egyszerűen nagyon nyitottak voltak mindenre, amiben én hittem. Meg ők nagyon, hogy mondjam, kifejezetten felnőttnek tudtak nézni abból a szempontból, hogy hittek abban, amit mondtam, tehát, hogy nem egy gyerekes butaságnak tartották, sőt, kifejezetten adtak a szavamra. Úgyhogy közben, volt egyrészt egy igazi nagyon gyerekkorom, és egy családi szeretetem, tehát hogy nem egy versenyistállóba jövök, hanem tényleg egy ilyen nagyon szerető. Szerintem senki nem kapott annyi esti mesétnek könyvet, mint én gyerekkorában, meg hát egy kés vagyok. És közben pedig egyszerre kaptam tőlük egy ilyen nagyon-nagyon erős, klasszikus, konzervatív értékrendet, de közben persze egy nyitottságot akár én izgalmas témák felé, mint ami nekem is volt akkor, akkor ez a teljes sneaker tematika, ami nyilván itthon akkor azért még nagyon nem volt úgy téma, mint hogy most a közösségi médiával téma lett. Úgyhogy anyukám, nem tudom, hogy akkor pontosan mit mondott, de szerintem roppant nyitottan és támogatóan reagált akkor is, hogyha ő végképp nem láthatta, hogy mik lesznek ebben a praktikus lépések.
A sneaker, az honnan jött az iránti szereteted?
Hát nekem az érdeklődés onnan jött, ugye sokan kritizálják a magyar oktatási rendszert, nekem, én a Filler utcába jártam még általános iskolában, nekem ott egy nagyon pozitív élményem volt, volt egy fantasztikus német tanárom, akin keresztül, tehát nem beszéltem előtte semmit németül, de amikor kijöttem negyedikből, nyilván van egy jó nyelvérzékem is, ezt azért úgy, már úgy büszkén merem mondani, de hogy kijöttem, és így negyedik után így tökéletesen beszéltem németül, először privát iskolában. De ez durva, igen, de most ezt úgy is képzeld el, különben, de ezt úgy is képzeld el, hogy bejött első nap, és megmondta nekünk, hogy innentől, amíg befejezzük, mi csak németül fogunk egymással beszélni. És volt, és egyszerre csináltunk kettő tantervet, tehát brutális volt. Tehát, hogy egyszerre volt egy sima magyar tanterv, amit csináltunk, meg közben egy ilyen türingeni, egy német, tehát, hogy volt környezetismerettől kezdve mindenünk németül is, és ő meg a német részen csak németül beszéltek velünk, úgyhogy odaig semmit nem beszéltem németül, meg nem beszéltünk németül, és ez nyilván akkor 2-3 évig sírás volt minden nap, mert hogy nem értek semmit. De aztán meg végül megérte. Én aztán privát iskolába mentem tovább itthon, német iskolában, német ágra, tehát a német vezetők, akik Magyarországon dolgoztak az ő gyerekeikkel, ami tök jó volt, de hogy úgy nem adott olyan nagyon hatalmasat, az volt az érzésem, hogy így ezt jó látni, meg ezt jó ismerni, de talán azért úgy érettségig minden nap ezt végigcsinálni azért nem fog olyan nagy többletértéket adni nekem, hogy jönnek a nagy autók, öltönyös szülők, és mennek minden nap. Úgyhogy, meg akkor már volt a síelés az életemben, és akkor ennek a kombinációjából mentem tovább Ausztriába, és azért ezek most ilyen nagy ívet, mert végül is a német valahol, tehát nagyon magyar értékeken, de német digitális popkultúrában szocializálódtam, mondhatni, ahol ez a sneaker téma, mert akkor téma volt, itthon még nem beszélt róla senki, engem ez ott megfogott a német YouTube-on tulajdonképpen, elkezdett foglalkoztatni, és akkor ebből indult ki, és aztán nyilván ugye ez mindig milyen, megkérdezik tőlem, vagy volt, aki megkérdezte tőlem, hogy hát ez a sneaker téma, hogy itt jókor voltam, jó helyen, és amúgy meg egy érdekes kérdés, mert abszolút nem, mert utólag úgy néz ki, de akkor meg senki nem látta, hogy én 13 évesen, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, és itthon nem az, hogy senki nem foglalkozott azzal, hogy sneaker. Volt egy más generációs kor kultúrája, mondjuk úgy, de ez egy kiskör volt persze, de hogy még az se volt egy bevett szó, hogy sneaker, mert hogy mi az, hogy sneaker, beszél már magyarul. És azért nyilván azért 13 évesen ott az ember, hogy első valamiben, azért nyilván jó is elsőnek lenni sokszor a piacon, meg nehéz is elsőnek lenni, mert az első kapja meg mindig a nem értést, és ez most miért, és ez micsoda, és ezt hogyan, és utána meg egyre könnyebben megy mindenkinek utána, de igazából akkor sokan nem értették, meg sokan mondták, hogy én halálra aranyos vagyok, meg szépen beszélek, meg tök okos vagyok, de ezt a sneaker témát engedjen már egy kicsit el. De végül is beért, és végül is ugye jött a nyilván az első könyvem, akkor ennek már adott egy ilyen plusz mainstream szemléletet, úgyhogy én mindig hittem, hogy a kultúrát tartani kell, jött a TikTok, jött a közösségi média, ez egy nagyon nagy erősítő volt neki, és nyilván most meg úgy beszélünk róla, mint ez ilyen nagy új generációs hype.
Egyébként a cipőkön kívül mit sorolsz még a sneaker kultúrában?
Én alapvetően ezt most már nem is csak sneaker kultúrának nevezném abból a szempontban, mert az abszolút látható különben, hogy tehát a sneakernek volt egy nagy mozgalom része, egy nagy movement része, ami most már azért átformálódott. Tehát az én eseményem sem sneakerekről szól, mert ilyen szempontból nyilván van sok sneaker, meg sportcipő, de összességében ez a teljes... Lehet hívni street kultúrának, lehet hívni current culture-nek, ilyen aktuál kultúrának. Ezek a témák, amik most az új generációnak nyilván nem lehet általánosítani, mert nem az egész új generáció, de nagyon sok részét foglalkoztatja. Minden, amit én ehhez nagyon igyekszem kulturálisan kötni, aktivitásokon keresztül is, mind a sneaker, mind a streetwear, az öltözködés, ennek része a vintage, a second hand, ami meg fenntarthatósági szempontból egy nagyon pozitív trend különben, de mind a zene, a hip-hop kultúra, mind a sport, a kosárlabda, főleg a street kosárlabda, de nyilván Európában azért a focit is azért erősen hozzá lehet sorolni, mind a művészet természetesen, tehát hogy ugye a street art, alapvetően Banks is valójában ehhez a kultúrához kapcsolódik, meg nyilván a graffiti egészében, úgyhogy ezért ez egy szerteágazó dolog, és aztán még a street foodot is köthetjük, tehát hogy azért ez egy összetett téma. Sőt, ahogy most már nőnek fel azért a fiatalok, azt is lehet látni, hogy érnek be ezek a fiatal sneaker rajongók, azért sokan az óravilág felé is kacsingatnak, aminek nyilván van egy nagy kultúrája a felnőtt világban, nyilván az autókultúra, azért ezek nyilván más büdzsé szempontok, most nem is a költési oldalról, hanem szimplán az érdeklődés oldaláról közelítem ezt meg, de abszolút azt is lehet látni, hogy ezek azért erős vonalak már.
Ezek elég sok dolog, de amikor a legelején téged mi fogott meg? Tehát mi volt az, ami ebben az egészben megfogott, és azt mondtad, hogy wow, ez nekem kell.
Szerintem ez a teljes movement oldala, meg movement jellege, meg tényleg a történetek, tehát hogy nyilván azért, amikor az ember 12-13 éves, és meglátja ezt a témát, és akkor látja, hogy mesélnek róla, ez abszolút lebilincselt mondhatni. És akkor persze az ember első pillanatban mondjuk lehet, hogy egy cipőre is kezd vágyni. Én itt hálásak a szüleimnek ebben a pontban, mert ők nekem sneakeres könyveket vettek sneakerek
ha jól helyett. Te cipőt kértél.
Én cipőt kértem, de nyilván, de mit kérdez egy 12 éves? Nyilván sokan arra asszociálnak először. Ezért tartom fontosnak különben, hogy meg az eseményem kapcsán is én ezt mindig egy kultúraként szeretem kezelni, mert én abban hiszek, hogy nyilván egy gyerek az sokszor először a fogyasztási oldalhoz fog kötődni, meg nem azt mondom, hogy nem kell üzleti oldal egy kultúrának, mert igenis az abszolút látható, hogy azok a kultúrák, amikhez valamilyen szinten valamilyen vállalkozói vagy valamilyen gazdasági üzleti ág is kapcsolódik, sokkal hosszabban fent tudnak maradni, és hosszabban fenntartóban tudnak működni, mert van egy ilyen ágazata is, de nyilván egy gyerek először az kötődik, viszont sokkal mélyebb kapcsolódást tud létrehozni az ember, hogyha nem azt adja meg, hanem, vagy nem azt helyezi előtérbe, hanem igenis a kultúrát. Ezért is a könyv, ezért is a kulturális beszélgetések, a Culture Street színpadon az eseményben, ezért is így igyekszem így a sportot, a zenét, így mindent így összekötni, és nyilván vállalkozni közben, tehát hogy ez nem csak aranyos Tomika vagyok, aki szereti a cipőket és kultúrát építeni, ez nyilván fontos nekem, de nyilván az is ugyanúgy fontos, hogy profitábl is legyen, tehát ez nem is kérdés.
Van olyan eleme egyébként ennek a sneaker kultúrának, amit nem szeretsz, vagy amivel szemben vannak kritikáid?
Persze, hát egészen a kezdetektől fogva, nyilván ezt a teljes, az első videómat vissza lehet nézni, mert akkor 13 évesen is az egyik, most nekem néz ikonikus intro az egyik videómnak, hogy ahogy így megyek egy ilyen gördeszken, egy kamerával a kezemben, és így nagyon tud elégusra mondom, hogy de nyilván vannak fenntartásaim a nagymerkek ezzel kapcsolatban. Tehát nyilván az, hogy itt mesterséges hype-okról beszélünk, és nyilván az, hogy itt arról beszélünk, hogy ezek a merkek egy olyan üzleti modellt építettek ki, hogy tulajdonképpen ezekkel a limitált darabszámokkal, droppokkal kicsit mindig bevonják, aztán mindig elengedik ezt a közönséget, a fiatalokat, akkor mindig egy kicsit visszahúzzák, akkor mindig kicsit kiengedik. Azért nyilván tehát ezt kritikusan kell látni. Attól függetlenül meg azt szintén kell látni, hogy ennek meg abszolút lehet egy nagyon erős közösségformáló ereje, sőt azt is kell különben látni, hogy amivel szintén vannak fenntartásaim, hogy nagyon az ár és a pénzügyi vagy flexelős oldala kerül sokszor a közösségi médiában előtérbe a sneaker témának, vagy sok felnőtt ezzel találkozik először, hogyha azt gondolja, hogy sneaker, meg TikTok. Ez, ahogy mondtam, ez többről szól, mivel ezt nem is akarom túragozni, mert ezt elmondtam most már sokszor, de egészben szerintem az fontos, hogy ezt tudjuk, hogy ez nem csak erről szól, ne is ezt adjuk a fiataloknak, mert nyilván a TikTokon azért ez kerül előtérbe sokszor, tehát amikor mindenki meg akar osztani, amikor mindenki még egyel hatásosabbat akar mondani, akkor az nem egy könnyű dolog, hogy az ember nyilván úgy tudjon kommunikálni, hogy egyszerre persze figyelem is legyen, de közben pedig értéket adjon. Én pedig hiszek abban, hogy ennek mégis értelme van, és akkor is, hogyha a nehezebb és a kacifentosabb út, és hogy egy kicsit így úgy érzem magam néha, mintha egy 4D-sakkoznék, hogy így oké, most itt egy kicsit ebbe az irányba, de akkor ott oké, most legyen itt egy kis nem tudom, style check videó, ami nyilván elér sok ember, de akkor közben hozzak be a színpadra egy sneakerhead papot, egy atyát, akivel meg a hitről beszélgetünk most, meg a vallásról az eseményen, ami meg megint egy érték aztán a fiataloknak, úgyhogy folyamatosan igyekszem ezt egyensúlyozni, hogy végül is azért értékes legyen a végeredmény kifejezetten.
Ugye említetted, hogy a YouTube videó is, most egy kicsit lesek, Instagramon 50 ezer, YouTube-on 60 ezer, TikTokon 85 ezer követőd van.
Ezt én sem tudtam volna ilyen jól elmondani.
Na, látod, készültünk. Igazából azt kérdezem, hogy mennyiben van különbség például a médiában látott személyiséged és a úgymond valódi között?
Nem, semmiképp nincs, vagy hát, hogy is mondjam, tehát, hogy nyilván az embernek a maga az, hogy kommunikációs stílusa más egyes platformokon, szóval az valahogy nyilvánvaló, a személyiség attól még nem változik, tehát, hogy attól még, hogy persze a TikTokon én is mondjuk hangzatosabban mondok egyes dolgokat, de közben, ha meg az ember olyan videót néz, akkor én azért ott a TikTokhoz képest kifejezetten kimért vagyok. Nyilván teljesen másról kommunikálok LinkedIn-en, teljesen másról kommunikálok tartalomban, akár TikTokon, YouTube-on, long formban, vagy aztán akár az Instagramon, ezek így mind egy kicsit találkoznak. Közben az arra is igaz, hogy mint vállalkozó mondjuk én is teljesen másfajta vállalkozói, nem is tudom, mi is az, hogy másfajta tudás, de nyilván másfajta tárgyalói szerepet is veszek fel. Tehát az eseményemben az nagyon érdekes különben, hogy van mondjuk 200 kiállítóm, és ebben vannak tényleg óriási multicégek, vagy vezető hazai márkák, klasszikus cégstruktúrákkal, arculati kézikönyvekkel és évtizedes múlttal, és vannak fiatal 15 éves vállalkozók, akiknél a szülők írják alá a papírokat még természetesen, és ez megint egy teljesen másfajta dolog, és nyilván én is teljesen más módon tárgyalok, és valahol más karakter vagyok, amikor egy felnőtt tárgyalóban vagyok, de ugyanúgy teljesen más, amikor egy 15 éves arcnak magyarázol, amikor lefotózza az aláírt szerződést, és elküldi Instán, hogy szkenneljük és légy e-mail. Attól még ugyanaz a személyiség, de nyilván egy kicsit más kontextus.
Ezt van, bocsánat.
Tárgyalni sneakerben jársz?
Változó különben. Nagyon sokan azt gondolják rólam, hogy én mindig sneakerben vagyok. Tehát ezt én most sneakerben, nem tudom, mennyire szabad márkaneveket droppolni, de amúgy sneakerben vagyok. Amúgy sokszor, viszont azt gondolom, hogy nálam már nagyobb lázadása nem vagyok abban. Mert mindenki elszárja tőlem. Tehát, hogy nyilván az elején, amikor először egy média hangerén 2017-ben sneakerben voltam színpadon, akkor az meglepő volt, és furcsa volt. Azóta, mert mindenki sneakert hord szerintem minden konferencián szinte, és többen lepődnek meg, amikor pedig én tényleg, tehát, hogy én nekem van ebben egy egyensúly, ahogy mondom, otthonról is azért nagyon sok klasszikus értékeket hozok, tehát, hogy én nekem nagyon szép tocslófereim vannak, és szeretem most, hogy barborkabátom vagyok, tehát ami apukámé volt, el is van szakadva, tehát hogy az igazi workwear, de hogy én nagyon szeretek egy szép inget felvenni, reggel még ingben adtam elő, most egy kicsit így váltottam ide a stúdióra, de hogy én nagyon szeretek egy ólófert, szeretek egy klasszikus cipőt, és tisztelem a tradíciókat, és tárgyalásnál többet lepődnek meg szerintem, hogyha nem sneakerben vagyok.
Meg is említik?
Meg, abszolút szokott lenni. Tehát, hogy abszolút szokott lenni, amikor öltönyben vagy klasszikus viseletben vagyok. Pedig tényleg a részem. Most külön pont. Én ezeket a videókat szeretem összevezetni.
Már beszéltünk kicsit az eseményről, az a Sneakerness Budapest. Annak, aki nem sneakerhead, hogy mondanád el, mi történik egy ilyenem?
Ez a negyedőr esemény. Hát ezen az eseményen, ugye, én itt Budapesten egy ilyen teljesen saját modellben, saját vízió alapján és saját finanszírozásban építem és építettem fel ideig. Itt ez alapvetően úgy néz ki, hogy nyilván van egyrészt sok fiatal vállalkozó, akik mondjuk akár cipőkkel kereskednek, akár fiatal ruhamerkek, mert nagyon-nagyon sok fiatal kezd el, ez is még egy érdekes téma, hogy egyre több fiatal ér végig sokkal korábban ezen a fogyasztói életcikluson, hogy rájönnek, hogy valójában nem is az a limitált, hogyha a drágát megveszik, mint ezt sok generáció gondolta, hanem vagy akár a vintage, amiről beszéltünk, vagy akár azt, hogy sajátot csinálnak, és sajátot kezdenek alkotni, és kicsit szerintem ez a streetwear valahol így egy ilyen modern népviseleti is kezd válni, mert megmutatkozik lokációnként Európában is, hogy hol mik alakulnak ki, de hogy egyrészt vannak fiatal ruhamárkák, fiatal vállalkozók, így a lüktető szíve és pulzusa az eseménynek, közben vannak klasszikus merkek, akár ezen a kultúrán kívülről, akiket én bevonok, és segítek egy olyan kapcsolat létrehozni tulajdonképpen a generációk között, vagy kultúrák között, amivel ők is meg tudják szólítani az ott jelenlévő fiatalokat, de úgy, hogy nyilván adjanak, és ne csak kivéve legyen a kultúrában, hanem tényleg valamilyen értékes dolog jöjjön létre. És aztán pedig van nagyon sok, van egy színpadom, ahol van nagyon sok kulturális beszélgetés, a Culture Street színpadom, van egy zenei színpad, ahol meg előadók lépnek fel, és rapperek, és akkor ott koncertek vannak, van egy kosárpálya, van egy focipálya kint, food track, akik igazából az egésznek az a lényege, hogy tényleg akárha egy család eljön, akár egy szülő eljön a gyerekkel, vagy a gyerek egyedül, ezt az egész tematikát ne egy fogyasztási élményen keresztül éljék meg, hanem itt valami sokkal többet kapjanak, és itt egyrészt össze is hozza a fiatalokat, másrészt tényleg el tudjanak élni dolgokat, és együtt tudjanak kosarazni, és a idén most már pont ez a Vivid Dream márkám alatt még a Continental közösen egy üvegplexifalas mobil zenei stúdiót is felépítettem, különben, amit nagyon menő volt, mert az előadók, akik felléptek, átmentek ott a stúdióba zenélni, felvenni, a fiatalok ott alkottak, közben kívülről nézték őket, közben elkezdtek egymással így fítelni, és ilyen izgalmas történetek jöttek létre. Úgyhogy így próbálok egy ilyen nagyon-nagyon egy ilyen összkulturális új generációs aktivitást itt létrehozni.
Neked személyesen mondjuk mi volt az idei eseményen a legjobb élmény?
A highlight? Hát amikor ez a stúdió különben egy ilyen nagy highlightom volt, mert az nagyon jó volt látni, hogy tényleg ott így egymásra alkotnak olyanok, akik amúgy nem alkotnának feltétlenül közösen. Most azért nagyon belekérdeztél, mert most ez egy egyórás adás magában lehet, nem, most megnyitod a csapat. Nem, de hogy tényleg például kiemeljek, ez egy highlight volt, amikor felléptek fiatal előadók, akik akár megosztóak is sokaknak, de például azt látni, hogy amikor elhoztam egy Mollywoodot és Hayes Tomikát különben, akiket különben csak hozzáteszem, hogy én őket, Hayes Tomikát már a tavalyi eseményemben is, mert akkor nagyon sok, ugye ők a fiatalok kultúrájában már bent, őket nagyon sokan szerették, és meg volt egy táboruk. Én már akkor korán, amikor még nem volt ez a hype, mert akkor idénre is lekötöttem őket, és aztán pedig hirtelen jött még ez a nagyon nagy hullám, ami nyilván nekem is így vállalkozó oldalról így nagyon sokszor kellett adaptálódni nyilván ebben a helyzetben, de hogy mindenki szerette őket. Az, hogy ez meg tudott férni úgy, hogy közben néhány órával előtte streetwear szettekben, így hagyományőrzés, meg kultúraőrzés jegyében streetwear szettekben néptáncbemutatót szerveztem, az nagyon menő volt, és szerették a fiatalok, tehát hogy így minden oldalról történnek itt érdekes dolgok, meg az végképp, amikor ugye Sean Waterspoon volt idén a nemzetközi vendég, akit elhoztam Budapestre, pont ez az óracip autókultúráról beszélünk, a Porsche-nak tervez különben autókat, és a Porsche-val kollabol, a Vespernak motort, most a TechHoyer-rel órát, ezt amúgy most nálunk jelentette be úgy félhivatalosan az eseményen, közben persze cipőket vezető márkákkal, vele, amikor a közös kollabunkat kihoztuk, amikor színpadon beszélgettünk előtt a Hypewise konferenciámon, az is nagy érzés volt, meg amikor ott úgy soft launch lesz a Vivid Dream cipőprojekten bemutatta, mint új vállalkozást, és nagyon rezonált a közönséggel.
Mennyire nehéz egyébként egy az iparágon belül ennyire ismert előadót, mint mondjuk Sean Waterspoon elhozni Budapestre?
Nagyon, nagyon nehéz. Hát ez sokan, vagy sokan azt gondolják, meg hogy ezt itt így el is tettem, sokan azt gondolják, hogy van ez az esemény, ami nyilván egy abszolút nemzetközi esemény, de sokan azt gondolják, hogy ez azért működik így Budapesten, vagy azért vannak ilyen előadók, vagy vendégek, mert hogy itt valamilyen nagy nemzetközi háttérrendszer, vagy támogatás van. Tehát ez egyáltalán nem így van. Tehát ez egy teljesen magyar rendezvény, én szervezem, az én kapcsolatrendszeremből épül ez így fel. Igazából egész Európában semmelyik város nem tud ilyen vendégeket elhozni, se azért nem, mert a kapcsolatrendszer is hiányzik hozzá, se azért nem, mert egyszerűen büdzsében finanszírozni, tehát itt az üzleti modell, amit ki tudtam hozzáépíteni, az azt teszi lehetővé, amúgy ezek az ilyen jellegű események nem tudnak ennyire mainstreamen is megmozgatni, és ennyi embert megmozgatni sehol Európában. Tehát nyilván ahhoz, hogy őt meggyőzzem, itt sokszor kell egyrészt egy jó, persze a kapcsolati alap, kell az is, hogy vele is például a személyes, egy jó személyes kapcsolódásunk lett azon keresztül, hogy nyilván ő is látja az én hustle-met, így angolosan mondva, a befektetett energiát, ezt a kis fiatal lendületet benne, meg hogy így egy kézzel van az egész, neki is szimpatikus volt, ő is örömmel jön, kell nyilván egy nagyon vastag pénztárca hozzá, tehát ez egyértelmű, meg igyekszem azért az itt töltött időt minden ilyen külföldi vendégnek a lehető legjobban alakítani, első Kim Tomben Hotelnek is, hogy tényleg nagyon-nagyon jól el lehettek ilyenkor a vendégeim, úgyhogy, úgyhogy ez egy komplex történet, de ezt tudjátok ti is.
Ugye a történetet említettél, a cipőknek is csomószor van története, erről te is többször meséltél, hogy tudnál egy kicsit erről beszélni, hogy ezek milyen történetek, mi az, ami téged megfog ezekben?
Aha. Tehát nyilván itt nem is maga a történet az, ami megfogja itt helyesbíteni, nyilván fiatalon az embert megfogja a sztori is, de maga az, hogy mit tud megmozgatni, meg hogy kicsit így, mint a hálózat elmélettelen, amiről Barabás Jelvet lesz és beszél, hogy mit tud aztán ez megmozgatni így az emberekben és a hálózatban. Tehát engem az mozgat úgy igazán. Ugye alapvetően azt látni kell, hogy nyilván vannak ezeknek a cipőknek sztoriai, ez elindult itt tényleg autentikusan még a 80-as években, 85 környékén, hogy akkor ha már az mennyire volt akkor autentikus, az is megint másik kérdés, mert vannak legendák, hogy most anélkül, hogy egy cipőtörténetbe belemennék, de hogy az első egyes Jordan volt az a cipő, amit a legenda szerint betiltottak a színe miatt, és akkor csak azért is játszották benne Jordant, még úgy is, hogy büntetést kellett fizetniük, hogy ebből egy ilyen ikon szülessen. Sok legenda szerint valójában nem is az egyes Jordan volt ez a cipő, hanem az Airship, egy másik Nike cipő, csak a Jordanra húzták rá, másik történet különben. Tehát nyilván vannak izgalmas... Tehát nyilván vannak izgalmas történetek mögötte, vannak, amik abszolút autentikusak, valósak, reálisak. Pont amúgy érdekes, hogy Sean Wotherspoonnal ezen a Hypewise Budapest konferenciában, ami idén nagy projekt volt, új projekt volt a pénteki napon előtte, ahol egy ilyen szűk szakmai körben tényleg ilyen nemzetközi top előadókat hoztam, és velük beszélgettem. Ott mondta el Sean, aki ott ugye a Porsche-val, a tárgyalótermekben, meg a Nike-val is, hogy kellenek a sztorik, de hogy, és ezt nagyon értékeltem, de sokszor elmenjünk ugye sok konferenciára, és elmondják, hogy hát, hogy autentikusnak kell lenni, mert a fiatalok ezt átlátják, és megérzik, és nyilván én hiszek abban, hogy igen, és a saját területemen abszolút az ő is mindenkit erre tolok, de sajnos nem mindig így van, és nem feltétlenül lehetják át, megmondta teljesen őszintén, hogy ő is lehet, és nem volt szimpatikus neki, hogy ott van az adott cipőnek a sztoria például, és felhúznak köré egy másikat, mert ez amúgy nem passzol bele akkor. Tehát, hogyha mondjuk egy Gucci minta inspirál egy Nike cipőt, azt nem tudja jól lekommunikálni Nike, és akkor létrehoznak hozzá egy másik sztorit a boxolás tematikája köré, ez egy konkrét példa különben. Tehát, hogy nyilván ezt azért óvatosan kell azért persze kezelni. Attól függetlenül az abszolút igaz, hogy ezek a sztorik mégis, meg ez az egész összkulturális történés, mert azok a sztorik meg persze teljesen valósak, hogy a Run DMC, ahogy autentikusan az utcáról tulajdonképpen legendásra tette a cipőt, és hogy fűző nélkül hordták, mert hogy ugye az amerikai börtönben nem lehettek fűzők, és ebből kialakult tényleg egy ilyen kultusz például a szupersztároknál, és ebből jött létre az első kollab egy előadó és egy cipőmárka között, és nem sportoló és cipőmárka között. Ezek tényleg legendás sztorik, vannak nyilván mesterkérdek, de persze azt is látni kell, hogy igenis, attól még, hogy benne van ez a töltet és ez a löket, nyilván arra lehet vitatkozni az, hogy egy kultúra valahol végén egy tárgyba ér évbe valahol, hogy ez mennyire pozitív vagy negatív, ez még egy hosszas beszélgetés lehet, most ilyen gondolkodással akár egy nem is tudom, a pápa, a reverendája is tulajdonképpen ugye valami szent, de mégis egy tárgy valahol, tehát hogy ezek a dinamikák persze több területen is felmerülnek, de az abszolút látható, hogy akár egy fiatalnak igenis, hogyha olyan helyről jön, ahol nem hiszik el, ahol azt mondják neki, hogy nem lehetséges, és mondjuk kosarazik, most nagyon konkrétan kosarazik, és nem tudja megcsinálni, és nem lehet, és senki nem csinálta meg körülötte, abszolút lehet, hogy attól, hogy felveszi azt a Jordan cipőt, ő abban a pillanatban jobban elhiszi, hogy ő lehet Michael Jordan, és szerintem, hogyha ez teljesítményre sarkal egy fiatalt, akkor ez egy pozitív dolog tud lenni, és nyilván ez pedig ennek meg kell adni a kontextusát és a mértékét, hogy ne egy hosszas fogyasztásba torkoljon.
Gondolom, rengeteg történetet ismersz. Ha jól tudom, 14 évesen már könyvet is írtál a sztékerekről, azóta még egyet. Neked melyik a kedvenc sztorit különben?
Ó, ez egy jó. Ugye az első könyvem az még kicsit sneakeresebb volt, sok sneaker sztori márka és új generáció kontextusban. A második, harmadik könyvem kifejezetten új generációról szólnak, tehát hogy szakmai kötetek a Z, és most már az új, az alfa generáció eléréséről. Fú, kedvenc márka sztori különben. Szerintem ehhez egy pillanatnyi gondolkodási időt kérek, hogy itt ne hagyjál csak bármivel. Szerintem annak azért, tehát nagyon sok érdekes történet van. Szerintem érdekes történet, amikor, amikor például Kendrick Lamarnak egy cipője például, ugye a legendás Bloods és Crips banda háborút tudta a Reebokkal, vagy egy közös cipője, összefogni, vagy helyrehozni, hogy az egyik cipő fel, egyik fel a cipőnek piros volt, a másik kék, ugye onnan, ahol ő jött, ez nyilván egy nagyon markáns különbség volt, mert ott vagy az egyiket hordtad, vagy a másikat, és például pont ezen keresztül összefogta. Érdekes történet, amikor a True Fruits német konzervatív, német smoothie márka, látva a nagy kollab hype-ot kitalálta, ez 5 évvel ezelőtt lehetett kb., hogy ők is akarnak egy Supreme kollabot, ami ugye nagyon menő márka, megkeresték a Supreme-ot, visszautasították őket, ezért ők fogták magukat, és rejöttek, mivel Európában alapvetően a Supreme márkának akkor még nem volt elfogadott védjegye, mert hogy a Supreme, mint szó, az túlságosan általános volt, és ez sokáig ebből voltak jogi balhék különben, és csináltak egy Supreme üveget, és egy óriási kampányt hozzá, hogy üdvözlet Jeremynek a Supreme-től, aki visszautasított minket. Tehát, hogy voltak ilyen nagyon jó sztorik is. Nyilván minden területre átmennek, tehát mint az, hogy a New Balance-ek különben a legendás amerikai elnöki sneakerek voltak, ugye mindig is, az amerikai elnöknek volt egy legendás futócipője például, ami New Balance volt, ugye az utolsó Made in USA cipő volt még valójában, és akkor az, hogy akár amikor Donald Trumpnál például ez a folytatott volna, akkor voltak ott azért ebből kritikus pontok, a Reebok ezt megint kívülről lereagáltam el, hogy tehát, hogy azért nagyon érdekesen tényleg a közéleti kérdésekben is nagyon bele tud kapcsolódni ez a világ, hiszen persze ez egy kultúra, ez is tökre valahol mindennek. Uh-huh.
Én azért még nem rohannék el annyira, amellett, hogy 14 évesen írtál egy könyvet. Tehát, hogy oké, értem, hogy 13 évesen valaki elkezd nagyon érdeklődni ez iránt, a kultúra iránt, de hogy 14 évesen egy év múlva már rögtön könyvet ír, azért az nem mindennapi. Hogy jött egyáltalán az ötlet, hogy könyvet írjál, milyen segítséget kaptál hozzá?
Tehát ennek a timeline-ja valahogy úgy néz ki, hogy én ugye akkor 12 évesen talán elkezdtem ugye blogolni abban a témában. Ebből jött az, hogy kicsit belecsöppentem a felnőtt világba, észrevettem ezt a generációs különbséget mondjuk itt márkák terén, és akkor még mint blogger megkaptam a lehetőséget az első előadásomra, még a Media Hungary-n, Csermely Ákosnak azóta is hálás vagyok. Szerintem valaha volt legrövidebb Media Hungary, szóval 7 percet kaptam, tehát mennyit adna az ember egy 13 éves srácnak, mert a bizalom, hogy színpadra adtam, nagyon nagy dolog volt, és nyilván volt sok minden, amit erről mesélni akartam, és amikor erre a 7 perces előadásra az előző nap összeraktam az előadásom, szóval ilyen 4A4-es oldalnál lehettem a nagyon rövidített verzióval, mert volt alsó hangon 6A4-es oldal, és akkor igazából, tehát én, ahogy mondom, én nagyon klasszikus neveltetésű vagyok, nekem a nagymamám nyelvész, vagy hát mert nem aktív, de hogy nyelvész, és nekem így a könyvek, az írás, tehát így a klasszikus tudás, nekem egyszerűen valahogy így neveltetésből, amikor az volt, hogy oké, ki akarom fejezni a gondolataim, nekem az írás és a könyv az így előbb jött, mint az, hogy videókat gyártsak. Csak nyilván TikTok se volt abban akkor, tehát azért most vicces ezt mondani most, de hogy más idők voltak azok, de hogy valóban valamennyire más idők voltak, mert nem az volt, hogy TikTok és mindenki csak úgy videózik, de nekem akkor, ha bár talán a YouTube lett volna az első logikus lépés, nekem a könyv volt akkor a logikus lépés, és akkor az volt a gondolatom, hogy oké, hogyha már itt van egy 6-7-4-es oldal, akkor ebből alapvetően könyv is születhetne, mert nem, hogy itthon, de nemzetközi téren nem írt erről még senki igazán könyvet. Így született meg a könyv, valóban nagymamám lektorálta különben, vagy hát korrektúrázta, és közben én a Word-öt tanítottam neki a használatban, de most win-win volt abszolút, de nem akarok úgy tenni, mintha nem lenne digitálisan agilis, mert ő nagyon-nagyon menő, ő tényleg nagyon-nagyon digitális, de ugye a Word-ben azért én segítettem neki, és külön abszolút egy szóról-szóra saját magam által írt könyv volt. Tehát, hogy manapság tudom, hogy mert főleg nyugaton menők a ghostwriterek, meg a minden ilyen dolog, de az tényleg az egy szóról-szóra, egy küzdelmes folyamat volt, minden nap lejött a sípájáról edzésre, és akkor mondtam az edzőmnek, hogy én most egy óráig ne zavarjanak, mert én most írom a könyvem, és akkor néztek rá furcsán, de működött. És akkor először minden nap volt egy fél A4-es oldal, és akkor így haladtam, és a végén meg aztán már ilyen non-stop, de aztán le lett adva, ment a nyomdába, és amúgy meg szerelem az írás. Nekem nagyon szeretek írni, nagyon, nyilván ti tudjátok, de egy hihetetlen különleges flója van, de ezt mondanom sem kell.
Mondtad, hogy egyelőre még azért a soft launch része van a saját cipőmárkádnak, úgyhogy nem tudom, mennyit tudsz erről mesélni.
Nektek de... bármennyit.
Ó, ezt megtisztelted.
Örömmel.
De hogy azt említetted már, hogy Olaszországban fogod gyártatni, hány modellel fogtok mondjuk elindulni?
Hát alapvetően, amennyit most már így azért elárulok róla, ugye Vivy Dream lesz a neve, vagy már az a neve. Tulajdonképpen most először nem is sneakerrel kezdek, tehát hogy nem sneaker vonallal, hanem boot, tehát hogy ilyen csizma, ilyen...
Ezt mondhatom akár meglepőnek is.
Valamilyen szinten, igen, valamilyen szinten meg talán túl egyértelmű is lett volna a sneaker kezdésnek.
Ez igaz, tehát, mondjuk.
Meg nyilván abban nagyon telített is a piac valamilyen szinten, tehát szerintem igazán különlegeset alkotni talán egy kicsit ilyen szokatlanabb módon lehet. Igen, tehát hogy alapvetően van most egy fő sziluett és fő forma, ami abszolút saját, tehát hogy itt tényleg arról van szó, hogy itt igazából azon keresztül, hogy most egy olasz lakás lett még egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, és akkor azon keresztül, mivel ott azért nyilván jól tudom felügyelni a gyártási folyamatokat, elkezdtem ott összerakni darabonként, és tényleg tehát hogy minden egyes bőr darabot saját kezűleg választottam én ki különböző olasz gyárakban minden egyes. Ugye sokan alulértékelik a cipőgyártást, amióta nyilván már a demokratizálódott mondjuk úgy egészben a ruhaipar, ami szerintem egy jó dolog, mert szerintem tök jó, hogy nagyon sok fiatal tud pólókat gyártani, meg az Alibabán mindenki tud, mert úgy mindent is magának brandingelni. Azért egy jó cipőt legyártani, az én hiszek abban, hogy nem arról szól, hogy egy meglévő talpra ráteszel egy meglévő felső részt, és rányomod a brandinget, és szint változtatsz rajta. Tehát, hogy ez nem is erről szól. Ez nekem, ezekben már felnőttek, tettek ilyen nagyon nagy külső ígéreteket, meg mondatokat, meg gondolták, hogy ez lenyugod, de én többet akarok itt létrehozni, egy tényleg menő, tényleg minőségi magyar cipőt. És ilyen szempontból azért sokan alulértékelik, hogy ez mekkora folyamat, de a cipő talpnak csak az alaptalpa, a mit szólja, különböző helyről jön, a cérna, ami a mit szólt, és a felső részt összevarja, az is megint máshonnan, a pecsek, a felső részek Spanyolországból, a gáncsik, olaszul, most nem tudom, mi a jó szó rá, azok a kis metal darabok, amik a fűzőt tartják, azok megint máshonnan, tehát hogy így egyenként vadásztam össze hozzá az alkatrészeket, és most először egy forma, most jelenleg van belőle öt sample, tehát minta verzió különböző színekben, különböző koptatásokkal, különböző ugye most egyre több cipőnél most már ez egyre bejön. Én szintén erről amúgy korán videóztam, még 2017-ben, hogy ugye előre hordott és koptatott cipők kerülnek a piacra, akkor nagyon megosztó volt, most már nagyon-nagyon elfogadott el, meg befogadott evelt. Tehát most van öt különböző verzió, meg nagyon letisztult, egy kicsit koptatott, egy kicsit ilyen, kicsit olyan, de én ezt egy nagyon, ez egy nagyon izgalmas projekt, meg nálam is ez most egy olyan projekt, aminek van egy ilyen klasszikus kézzelfogható terméke. Amúgy érdekes, hogy valahol a vállalkozói, ez egy érdekes téma talán, a vállalkozói létet, ugye főleg itthon nagyon sokan ugye a klasszikus értelemben veszik, tehát hogy legtöbben azt látják a vállalkozónál, hogy van egy árukészlete, van egy raktere, meg van egy üzlethelyisége. Nyilván, tehát én is igazából 13 éves korom óta ugye vállalkozom, csak leginkább szellemi termékkel, tehát az, hogy előadás, az, hogy előadások, tanácsadások, ez nekem egy nagyon markáns vállalkozás, sőt, amúgy egy klasszikus nagykeres rendszerhez képest egy sokkal jobb profit margin-nal rendelkező vállalkozás, ami épül most már évek óta, nyilván az esemény az már megint egy másfajta dolog, aztán újra, hiszen az is valamennyire kézzelfogható ott, de hogy az sem egy termék. Most itt ez egy termék szempont is, úgyhogy ez egy izgalmas terület.
És mikortól lehet majd megvenni ezeket a bútokat?
Hát én most még most az idei évben az első ilyen előrendelését meg akarom nyitni, úgyhogy most megvannak az első mindadarabok, és most én így teljes gőzerővel a tömeggyártásnak nem mondanám, mert nyilván itt az egy limitált darabszámokról lesz szó, és egyedi darabokról, de megnyitom ennek a gyártását most az idei évben, úgyhogy még idén előrendelhető lesz, és jövő év elején pedig kész is lesznek már a végső darabok.
Ez a limitált példányszám, ez más cipőkre is jellemző. Én itt igazából az egésznek a folyamatára, mert ugye csomóan mondják azt, hogy úristen, ennyi pénzt kiadtál egy cipőre, de ugye sokszor van az, hogy akár hordod évekig, és utána megint el tudod adni. És ennek a kicsit ilyen üzleti részéről tudnál egy kicsit beszélni, hogy hogyan működik ez az egész?
Lehetek teljesen őszinte ebben?
Kérlek.
Hogy ez a piac azért most, amire beírett a médiában, eléggé meghalt. Tehát, hogy most már ezért ez nagyon tehát, hogyha lehetek őszinte, aki ebben a cipőiparban így benne van tulajdonképpen, azért az látja és tudja, hogy hogy az elrések elképesztően lecsökkentek. Aha. Tehát, hogy láthatjuk azt, hogy boltokban több százezer forintos cipőkről van szó adott esetben, itt néhány ezer forintos elrésekről van szó. Ugye ezt sokan nem tudják, hogy alapvetően ilyenkor nem arról van szó, hogy egy nagy kerárom, vagy egy nagy kertől bevesz valaki egy cipőt, és aztán továbbadja, hanem ugye ezek egyszer már forgalomba kerülnek, és ezek különben, most anélkül, hogy nagyon belemennünk a részletekbe, jogilag használt cipők különbözeti áfával, tulajdonképpen már az end consumer-től vannak újra továbbadva. Nagyon kicsi elrések vannak, és ez a piac azért eléggé összeomlott már az elmúlt időben, tehát, hogy itt sokan azt hiszik, ez nekem olyan ironikus nézni kicsit, hogy mindig azt mondják, hogy jó, hát ezek a fránya drága cipők, és az ember körbe ment tavaly, most a hétvégén az eseményemen, és láthatta azt, hogy azért a cipőknek már nagyon nagy része a 8000 forinttól kezdődött, és 30-ig tartott, 30.000 forintig, és ezek Dunkok, Jordanek, kollabok, volt Momo bécsi kiállítón, volt egy ilyen nagy doboz a telecipőkkel 10.000 forintért, ami meg egyszerre szép látni, hogy nyilván demokratizál, tehát úgy demokratizálódik, hogy már még kevésbé a drága cipő a belépési küszöb, ha bár szerintem nem a fogyasztás a belépési küszöb, hanem a tudás, de ez megint egy másik kérdés, de közben meg nyilván ilyenkor meg a vállalkozók felé, meg persze úgy fel a szívem, vagy hát nyilván nehéz, tehát hogy sok fiatal vállalkozó meg ebből építi a vállalkozását, ebből gyűjti össze a büdzséjét, és azért nyilván egy 30.000 forintos cipő, meg még kevesebb aztán neki az árés, tehát ennek mindig több oldala van. Tehát, hogy ez a piac az utóbbi időben azért meggyengült. Nyilván vannak egyes darabok, amiket még, hogyha jól elkap az ember, hosszú távon be lehet úgy fektetni, vagy ha még hordja egy ideig, és utána eladja, jól lehet vele járni, de most már a legtöbb márkának és cégnek is, aki még ebben az üzletekben van, az üzleti modellje is inkább eltelt az egy nagy befektetésekről a nagyon gyorsan forgatott kiserésű darabokra.
Neked van álomcipőd különben, amit nagyon-nagyon-nagyon szeretnél?
Nem, hát az igazság az, hogy ilyen nagyon nagy tárgyi rajongás vagy vágy bennem, mert úgy nincs ilyen külső darabok felé. Nyilván olyan szempontból, tehát azt lehet mondani, hogy az biztos, hogy úgy álomcipő, hogy mondjuk ha három ilyen főgrált ki lehetne választani, ami a legtöbb cipőrajongónak, főleg klasszikusabb generációkból állom darab, mondjuk az egyik az egy Sean Wotherspoon Air Max lehet, a másik mondjuk egy Fragment Jordan, a harmadik egy Staple Pigeon-nek. A Staple Pigeon az, ami 2004-ben volt az első cipő, ami a sorban ellens volt, és a New York Postnak volt a címlapján másnap, hogy lezárta az NYPD az egész negyed blokkot, és macsetéket találtak, és az volt az első ilyen felütés ennek a fejének, ennek a világnak. A Fragment Jordan, a Fragment alapítója Hiroshi Fujiwara, sokak szerint Japánból ő ennek a streetwear világnak a keresztapja, a vezető, tehát a Kenzo divatháznak a kreatív igazgatója, Nigo, ő azért, Nigo az ő beceneve, ami Japánban azt jelenti, hogy a második, mert hogy ő volt a Hiroshi asszisztense, és az ő szemében mindig Hiroshi lesz az első, csak a második, hogy ő egy ekkora zseni ennek a világnak, az is az ő cipője is például egy ilyen grál. A harmadik meg ez a Sean Wotherspoon Air Max, ez még az utolsó olyan cipő, ami az én generációmnak, mondjuk ez 2017-ben jelent meg, vagy 18-ban, ami még az én generációmnak, aki így már egy új generáció ennek a sneaker világnak volt, az ilyen igazán rajongott és vágyott cipő, ami az év cipője volt abban az évben, és az ilyen nagyon nagy rapper kollaboknál is menőbb volt. Na most ezt a három cipőt, vagy ezt a három tárgyat igazából, ami nekem tényleg személyesen is leleteszi, hogy ezt a három embertel is tudtam hozni Budapestre, ami hatalmas dolog. Hiroshi Fujiwara az első évben együtt Jeff Staple-el, Jeff Staple-t a második évben is, idén pedig Sean Wotherspoon, és így, hogy nyilván az, hogy akkor velük van egy ilyen személyes, nem csak üzleti, hanem aztán személyes kapcsolat, közös vállalkozói tervek és közös víziók, mert nekik tetszik, és amit itt lehetnek, tetszik a lendületben, de látják, hogy maguk sem értik sokszor, hogy már úgy nyilván azért ez a hype nemzetközi téren annyira nem nagy, vagy ők sincsenek úgy körülrajongva mondjuk feltétlenül bármelyik helyen a világban, még a Hiroshi Fujiwarának az asszisztens az autóban a reptőrét kérdezte tőlem, hogy lehet, hogy ismerik itt a Hiroshi? Ugye, hogy ki az? Nyilván én a saját kommunikációmon úgy megtolom ilyenkor ezt az egész persze évet, hogy itt rockstárokként érkeznek, mert tényleg azok, csak nyilván ez olyan, hogy tudod, nyilván egy előadót lehet, hogy sokan jobban ismernek, mégis szakmailag itt azért hatalmas tudás van mögöttük. Szeretik Budapestet, mert itt ezen az eseményen, amit én csinálok, itt tényleg hősök, és itt hát Sean Wotherspoon annyi cipőt dedikált a sajátjai közül. Szerintem, hogyha 50 vagy 60 vagy 70 cipőt a sajátjai közül itt nem dedikált, akkor egyet sem. Úgyhogy ilyen szempontból ezeken a személyes kötődéseken keresztül, így, hogy ezeket még így alá is írtak mondjuk, vagy nem is az, hogy aláírtak, de hogy létrejött valamilyen jövőbe mutató üzleti kapcsolat közösen, így már az ember nehezen vágyik így az ilyen klasszikus tárgyi dolgok, mert ez nyilván sokkal többet ad annál, de akkor meg már, vagy pedig akkor meg már tényleg a saját, és az, amit még én magam létrehozhatok a Vivid Dreamből.
Tudod egyébként, hogy hány cipőd van?
Hú, hát az igazság az, hogy nem leltározom különben. Sok. Tehát, hogy ha most címet akarunk adni az adásnak, lehet, hogy egy jó lehetőség ez. Nem, nyilván sok, és nyilván az én, hogy is mondjam, tehát, hogy biztos, hogy 100-200 biztosan van, hogy számot is mondjak, nem körülöm ki a kérdést, de sok cipőm van, de nyilván azért ez, hogy is mondjam, tehát az évek során összegyűltek, de más hajtja az embert, meg más motiválja meg így az egész körülötte az elképesztően sokat ad, meg mondom meg azért, ahogy így változik ez a kultúra, és azt is látni kell, hogy amíg a nagy movement nagyon sokáig a sneakerek körül volt, meg van is, de azért volt, addig most ez az egész movement alakul át, meg igyekszem is alakítani a teljes streetwear, vintage, új generációs hip-hop, kosárlabda, művészeti óra, autó irányra, és én is azon vagyok, hogy ezt a movementet így tovább építeni, úgyhogy hogy egyszerre megmozgasson sok mindenkit, de közben tényleg, mint egy ilyen hímes tojást őrizve, hogy hiteles és szeretetteljes maradjon, úgy tudjam tovább építeni.
Hamarosan folytatjuk Trunk Tomival, előtte az, amely rövid támogatói tartalom következik. Itt is van velünk a stúdióban Ipacs Viktor, a Raiffeisen Bank kisvállalati szegmensének vezetője. Szervusz, üdvözlünk a stúdióban.
Sziasztok.
Ugye sokan, akiknek van vállalkozásuk, gondolkodnak, hogy mikor kellene hitelt felvenni, rögtön az indulásnál, vagy kezdjük magunktól a céget. A bank az mit tud ajánlani? Mely szakaszban érdemes partnert találni?
Ugye az, hogy szerezzünk egy kis tőkét, az a vállalkozás gondolatának, megszületésének pillanata előtt egy szükséges dolog, ilyenkor még a bankok jellemzően nem tudnak segíteni. Ilyenkor valamilyen üzleti angyal, valahonnan tőkét kell szerezni a vállalkozásnak.
Hiszen a banknak fel kell mutatni valamit.
Hát egy egyéves működési múlt, inkább kettő, amikor már eljutottunk oda, hogy van egy stabilitása a vállalkozásnak.
Az első kapcsolatfelvétel után mennyire jellemző, hogy a folyamatos kapcsolattartás a vállalkozások és a bank között?
Szerintem, amikor már vállalkozásról beszélünk, akkor valamilyen banki kapcsolatom akár magánemberként van. Sőt, a vállalkozók túlnyomó többsége már próbálkozott vállalkozással. Tehát kialakult kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A banki választásnál, vagy bankválasztásnál nagyon fontos, hogy eleve törvényi kötelezettség egy KFT-nek egy számlát valahol nyitnia. Egyéni vállalkozók esetén pedig 18 millió forintig persze vezethetjük magánemberként a számlánkat, 18 milliós tervezet vagy tényleges árbevételig, de itt is rögtön eszembe jut az, hogy el szeretném megkülöníteni a vállalkozói jövedelmeimet a magánköltéseimtől, és szerintem itt van az a pont, ahol például egy jó banki kapcsolatnál lehet, hogy úgy indulunk el, hogy egy mobil applikáción keresztül nyitjuk meg ezt a számlát kényelmesen otthonunkból. Ez ma már Magyarországon is lehetséges vállalkozói körben. Mi kínálunk egy ilyen megoldást, és a kisvállalati számlanyítás folyamata egy selfis azonosítást követően teljes körűen végig megy. Most ahhoz, hogy partnerségről beszéljünk, egy digitális kapcsolaton már van, ugye a digitális kapcsolatban még az emberi tényező teljességgel hiányzik. De természetesen a számlanyítást követően bankfiókot választunk, jellemzően az, ami fizikai közelségben van, és a bankfiókon belül pedig egy vagy kettő jól képzett, kifejezetten kisvállalati ügyekkel foglalkozó referens várja hogy szolgáltassanak, és adott esetben tanácsot adjanak a további működéshez.
Ugye említetted, hogy szinte mindenkinek van bankszámlája, de azért egy vállalati számlát nyitni gondolom más, vagy egy hitelhez jutni más feltételek kellenek. Tudsz egy pár dolgot mondani, hogy mire érdemes készülni, aki mondjuk így kezdőként csöppen ebbe bele?
Én azt gondolom, hogy interneten tájékozódunk, annak minden jó és rossz oldalával. Az internet tele van olyan hasznos és kevésbé hasznos tippekkel. A másik pedig szerintem vállalkozik körben az ajánlás nagyon fontos. Akár csak ha könyvelőt választottunk, a könyvelő partnereink is ajánlhatják a mi bankunkat vagy másikat, és a vállalkozók egymást is tudják ajánlani. Sőt, ajánló program is van a bankunkban, ahol az egyik ügyfél a másiknak tud banki partnert ajánlani. Ilyenkor nyilván azt mondjuk, hogy bank, vagy a banknak a nevét mondjuk, de valójában mindig mögötte ott van szerintem az a digitális szolgáltatási tényező, illetve az az emberi kapcsolat, amit a bank tud nyújtani. És ennek van egy mélysége.
Hogy látod egyébként az elmúlt években, mennyit fejlődött a digitális bankolás? Mennyire van még arra szükség, hogy akár magánemberként, de elsősorban vállalkozóként bemenjünk a bankfiókba, vagy már mindent tudunk online intézni?
Mindent online nem tudunk intézni, de a legfontosabb, hogy a bank egy szolgáltató. Napi pénzügyeimhez nem kell bemenni a bankba. Ma már a vállalkozói körben is inkább a mobil bankolás és a mobil applikációnak a stabilitása a legfontosabb tényező. Szerintem az is egy lényeges kérdés, hogy a mobil applikáció mennyire letisztult, mennyire egyszerűen érthető, és emellett az internetbank a vállalkozói körben szintén egy bővebb funkcionalitással egy fontos történet. Amikor viszont probléma van, amikor hitelfelvételről beszélünk, vagy bármilyen olyan, most is kicsit behoznám a üzleti modellemhez kötődő nagyobb kérdéseket, például akarok-e egy webáruházat, szeretnék-e valamilyen POS terminált, vagy egy mobiltelefonra telepített úgynevezett mobil applikációt, amin keresztül én tudok partnereimmel fizettetni. Ilyenkor érdemes az emberi tényezőre gondolni, és a bankok közt a valódi különbség az az, hogy milyen minőségű tanácsot kapok a fiókban.
Tésze sor. Még azt kérdezném meg, hogy mik a számlavezetés legfontosabb kérdései, akár az induló szakaszban, akár a későbbiekben?
De a számlavezetési oldalon a vállalkozásoknak a legfontosabb kérdés az általában a költség. Most a vállalkozói körben az elkülönített számlavezetés, amellett, hogy egyfajta törvényi kötelezettség is, ezek a költségek hogyan csökkenthetők. Nálunk a forgalommal csökkenthetők, gyakorlatilag nullázható a számlavezetés díja, sőt, aki magánoldalon nálunk vezet számlát, egyéni vállalkozóként korlátlan ideig díjmentesen vezeti a számláját. A költségeken túl szerintem a számla szorosan kapcsolódik magához a mobil applikációhoz, illetve az, hogy milyen bankkártyát tudok biztosítani. Van-e virtuális kártya? Ez a kártya mennyire könnyen igényelhető? Mi, amikor ezeknek a fejlesztésén dolgozunk, mindig ezt helyezzük előtérbe. Tehát összegezve a költségek és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásoknak a minőségéről beszélünk. És aztán egy következő pontban jön be az élmény, amikor betérünk egy bankfiókba, hogy engem ott hogy fogadnak, mennyire értik a problémámat, arra a problémára mennyire releváns válaszokat tudunk adni. És ennek mondjuk a leggyakrabban felmerülő formája az a hiteltanácsadás, bár nagyon egyszerűnek tűnik egy Széchenyi kártyás konstrukció, ahhoz, hogy hitelhez jussunk, ahhoz pénzügyi dolgokkal képben kell és lehet lennünk, hiszen például a mérlegem eredménykimutatásom, vagy a egyéni vállalkozó esetben az adóbevallásom lehet ennek a legfőbb alapja. És mi meg tudjuk mutatni a vállalkozó partnereinknek, hogy mire figyeljenek, akár az üzletviteli kockázataikban, akár a pénzügyi egészség, a fenntarthatóság érdekében mit tudnak tenni a vállalkozása, hogy banki szempontból hitelképesek legyenek.
Ipács Viktor, köszönjük szépen, hogy eljöttél, mi pedig folytatjuk Trunk Tomival.
Köszönöm nektek.
Kérdezek akkor egy talán könnyebbet, hogy na, azt tudod-e, hogy hány sícipőd van?
Így all time, vagy aktív használatban?
Aktív használatban.
Hát aktív használatban mondjuk azt, hogy mondjuk 2-1 szezonban, mivel én leginkább a szalom egy versenyszámra koncentrálok, nagy rész a szalomra, ezért nem kell versenyszámonként külön cipő, de mondjuk egy szezonban 2 vagy 3 pár sícipő, és kevesen gondolják, de talán a sícipőm a legdrágább cipőm. Tehát,
ezen mondjuk engem is meglepte.
Igen, ezen néha elgondolkodom, és rájövök, hogy de valóban ez biztos, hogy ott van a top legdrágább cipőim között sajnos. Hát a síelés az nyilván az nem egy egyszerű sport, egy üzleti modell szempontjából, nem csak Magyarországon, bárhol a világon egyszerűen attól függetlenül, hogy egy hatalmas iparág épülre, tehát hogy egy hatalmas tömegsport oldala van, és egy hatalmas infrastruktúra épülre, hogyha liftrendszereket megnézzük, és mindent körülötte, mégis maga az elit sportágnak, attól függetlenül, hogy különben érdekes megfigyelni, hogy tömegsportban akár sílécmerkek, hogyha az elit sportban nem nyernek, nem tudnak, tehát ha nincs versenyzőjük, akkor nem tudnak a tömegsportban se átütni, úgyhogy közben maga az elit sportnak az üzleti modell egyszerűen nincs úgy kiépítve, hogy ez tényleg profitábilis legyen bárkinek. Tehát, hogy most ilyen 2-300 között vagyok a világranglistán, nyilván teniszben, ilyenkor már azért elég komoly díj az első versenyeken indul az ember, hogyha egy ilyen ATP 200 valahanyadik, vagy elég komoly hotelekben lakik. Fociban a Transfermarkttól nem tudom, 25-35 millió eurót érnék nagyjából. A síelés az más, a síelés befektetés, és nyilván nem könnyű az, hogy tényleg, tehát, hogy az idei évben még nem kaptam kézzel támogatást, az elmúlt 2 évben kaptam támogatást a síszövetségtől, amire nagyon hálás vagyok, de azt is be kell látni, hogy ha bár egy nagy támogatásról van szó, az is mondjuk egy ötödét vagy negyedét fedezi egy síszezonnak, azt már azokban az években is minden mehest én tettem bele, és mert tényleg a sportminisztériumnak nagyon hálás vagyok, hogy tényleg az egész síelést nagyon támogatják, de nyilván maga a sportág az önmagában az egyszerűen nagyon, nagyon nagy kihívás ilyen szempontból, úgyhogy igazából ami így aztán egy évben az eseményemből így össze tud jönni, mint profit, azt végül aztán teszem át a sísportba.
Nem akarok nagyon a zsebedben turkálni, de mennyi egy ilyen síszezon, mondjuk így mennyibe kerül?
Igazából óvatos lennék, de egy interjúban egyszer kimondtam, az is lett a címe, és innentől ez már ott az online
nem termetet, mert
mondhatom, hogy nem azért, de nem is persze, de amúgy meg nyugodtan. Nem, hát egy síszezon nyilván intenzitást, utazásoktól mindentől függ, de azért egy 60 millió forint. Tehát, hogy azért ez...
Az nem kevés.
Tehát, hogy az tényleg nem kevés. Úgyhogy igen, úgyhogy ez azért nem kis kihívás. Most tényleg csak feltételesen mondjuk egy az eseményben mondjuk csinál az ember 40 millió profitot a végén, feltételesen, és igazából úgy ha akarja csinálni a síelést, akkor alapvetően az úgy az elvárás így egészben, hogy akkor ezt bizony bele kell tenni abba a szezonba. Úgyhogy nyilván ezek luxus problémák, tehát hogy ne értsetek félre, most nem panaszkodni akarok, mert abszolút az, de közben meg mégis azért arról van szó, hogy itt, és nem azért kerül ennyibe, és nem azért saját finanszírozású, mert hogy nem lennének olyanok az eredmények, mert igenis, tehát hogy 3 évvel ezelőttig magyar születésű versenyzőtől magyar színekben sose voltak ilyen eredmények. Tehát az, hogy arról lehet beszélni, hogy itt világkupa közelben van egy magyar versenyző, vagy van magyar versenyző, az egy hatalmas dolog. Az a top 150 pontosan. Az hatalmas dolog, ilyen sose volt korábban magyar születésnél magyar színekben. Úgyhogy itt tényleg az elit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, hát nem is az, hanem az elitben vagyok, viszont mert a lépés a teljesen top elitbe most a következő, úgyhogy ezért is mondom, hogy ez egy gazdaságilag egy ilyen nehéz sportág, ebből kevesen élnek meg egyáltalán a világ bármelyik pontján, a 10 legjobb a világon lehet, de onnantól meg mindenki épp, hogy
kihozza. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor igen, mikor hát lehet nehéz. Az, hogy igen, ez mondjuk pluszhoz.
Nyilván visszaforogni sose fog az egész. Tehát, hogy amennyi befektetésbe belement családilag, ezt kiszámolni nem akarom, meg hellesek a szüleimnek, tehát, hogy az maga visszaforogni nem fog. Nyilván van ebben egy álom, egy cél, és tényleg az, hogy ezek történelmi sikerek tudnak lenni, tehát, hogy igenis érdemes ezt csinálni, és akarom csinálni, de az nyilván az se könnyű persze, hogy amíg mondjuk itt az ember individuálisan magának finanszírozza, addig közben mondjuk úgy versenye az egy osztrák versenyzővel, hogy nem is az a kihívás, mert sokan mondják, hogy jaj, hát eljutni a hegyek, meg annyit sielni. Ez a legkisebb része. Én is voltam Ausztriában, iskolában, és sokan azt hiszik, hogy osztrák suli, hogy valami hiperhűhó privát dolog. Teljesen, tehát hogy egy sífókuszú, de egy teljesen klasszikus osztrák államiskola volt, ahol oda lehet menni, és a kollégiummal mindennel együtt nem jön ki az ember drágában, tehát hogy nem az a lényeg ennek. Persze ezen a szinten, mert megvannak ugyanazok a lapok a hegyekben, szakmai felkészítés, minden. De a szakmai stábot az embernek magának összerakni, a saját tudásomból, a saját networkömből nem könnyű. Magában az mentálisan, vagy de mégiscsak mentálisan, hogy amíg egy osztrák versenyző megérkezik a pályára, és egyidősek vagyunk, és akár ugyanolyan világranglista helyezésünk van igazából, és neki van egy külön szervizember, aki lerakja neki a lécet, és letörli a lécet, és összeköti a lécet, és a sícipőjét letisztítja, és belecsatolja minden menet előtt, és edzés elején, addig az ember ott küzd a 4x lécével, és megy fel a hegyre, és csinálja a dolgát, és végül is az idő számít a végén, tehát senki nem kérdezi meg, hogy hány főstábbal készültél, úgyhogy alapvetően a saját networkömnek köszönhetem azt, hogy amúgy szakmai oldalról tényleg edzői szempontból nemzetközileg legprofibb szinten és támogatással készülök, de nyilván azért ez egy komplex sport sok mindenből el.
Ez ugye tömegsportként is kifejezetten drágának számít, de mi az, ami a legnagyobb mértékben megdobja, ez a stáb? Vagy a...
Hát a stáb is, nyilván azt látni kell, hogy a síedzői bérezések, tehát hogy meg a szervizemberi bérezések, azok nagyon durván elinflálódtak, tehát nagyon, nagyon magasak, tehát hogy most nem akarok így nagyon számokat dobálózni, de hogy alsó hangon egy szervizembernek a havi fizetése az 5000 eurótól kezdődik, és most nyilván, hogyha egy szövetség, egy nagy szövetségnél ezt mondjuk fizeti, az egy dolog, nyilván, ha egy individuum fizeti, az azért megint egy másik dolog. Csak ha azt számolja az ember, hogy mindig azt gondolják, hogyha mondom, hogy épp volt síelni vagyok, és de jó neked. Mert mindenki, mert jó is, hogy nagyon jó, de hogy azért ez ilyenkor nem a wellness hotel és a gyógyrezgunkat, hanem ilyenkor tényleg abszolút költséghatékonyan, tehát hogy egy lift állomásnak az oldalában, egyik oldalon volt a nyilvános WC ajtó, másik oldal volt a mi apartmanunk ajtója, tehát hogy itt az ember költséghatékonyan gondolkodik, de még így is alsó hangon, mondjuk, ha csak egy hotel minimum 50 euró egy éjszakára, és egy évben eltöltök alsó hangon 200 napot hotelban a síelés miatt, azt már felszorozza az ember, mert azért az elég húzós, úgyhogy itt azért elég gyorsan felszoknak az erek, és akkor még a napi liftjegy szintén minimum jó esetben 30-40, rosszabb esetben 60-80 euró, plusz akkor még az edzőnek, plusz a pályafoglalási díjak, nyilván az, hogy a felszerelés, a többit azt így a jó kapcsolataimnak köszönhetően nyilván meri szponzori megoldásokból összerakni magának az ember, nem is az a legmarkánsabb része, hanem így minden körülötte, tehát hogy az edzői díjak, az infrastruktúra, az utazás, mi most például elektromos autóval járjuk a világot, mert azzal nagyon sokat megtakarít az ember, úgyhogy az ilyen kis dolgokban jön össze különben.
Mi a célod az idei szezonban?
Az idei szezon abszolút a világkupába jutás, tehát ez a 150, ez már tavaly az év végén meg lehetett volna, kis szerencsével, meg nyilván kicsit egyes pontokon még pontra vittebb teljesítményen, mert több három versenyt vezettem talán az év végén, ugye két futamból áll egy verseny, három olyan verseny volt, ami amúgy ilyen minimum fiszpontos volt, tehát minimum 23, az a minimum az a 23 pont, hogyha azokat megnyertem volna, vagy abból kettőt, akkor az 150-et jelenthetne, viszont ott első futam után vezettem, és akkor másik menetekben voltak kis hibák, kicsit nyilván ezek a század és tized másodpercek elképesztően sokat számítanak, tehát
itt egy kis hiba, kettő
tized másodperc, és az már a nagy különbség a között, hogy 23 vagy 26 pont mondjuk, meg lehetett volna, de így is nagyon jó volt az évzárás, és igazából ez itt már a pillanat kérdése. Tehát ez egy olyan sport végképp, ahol már hogy is mondjam, így egyszer elkapja az ember a flow-t, tehát így nem egy lineáris lépcsőről van minden esetben szó. Nyilván a sportban sose az ember egyszer elkapja a flow-t, akkor hirtelen ugorhat innen ide, ugyanúgy teniszről beszéltünk, egy ATP világranglistán is hirtelen lemegy az ember nagyon sok helyezést egy jó flow-val, egy jó időszakkal. Úgyhogy az első lépés mindenképp ez a 150, és onnantól meg nyilván a határa csillagosség, legalábbis abban bízok meg, abba teszem bele a munkát.
És mielőtt izgulsz jobban, különben egy síverseny, vagy egy sneaker mess előtt?
Hú, nagyon más fajta. Igazából ez egy jó kérdés. Nyilván a síverseny az egy nagyon koncentrált izgalom, tehát ott nyilván az ember izgul a pillanatban, szintén mindkettő egy pozitív izgalom különben. Az eseményem az megint más, mert abba ugye belemegy egy teljes év, tehát hogy az, annak nincs elej és nincs vége. Azért működik ez a budapesti, mert itt én sokan azt csináljuk, hogy megcsinálnak egy eseményt, és akkor elmenek másfél hónapra nyaralni Tájföldre. Nagyon nevez nálam, ahogy kinéz ez a történet. Nyilván egyrészt ugrok bele a síszezonba, másrészt, tehát hogy most lett vége az eseménynek, de tehát hogy így hétfőn aztán gondoltam, hogy most kiasszom magam, aztán 8-kor csörgött egyszer a telefon, azt úgy felvettem, és aztán fenn voltam, és akkor felgondolkodtam, hogy most visszafekszem, vagy akkor igazából, hát akkor kezdjük a jövő évet, és akkor inkább kezdjük a jövő évet.
Kicsit akkor... aggódom, hogy az én voltam, de talán nem 8-kor.
Nem, nem te voltál, de aggódj. Tehát, hogy ilyenkor aztán nyilván most épp a sajtóanyagok, téranyagok, tehát az egész utókommunikáció, meg minden partnernek nyilván, tehát nekem az fontos, hogy ne csak a látogató érezze jól magát, de minden partnert szolgáljak, és mindenkinek jól legyen, szóval ez ettől működik, itt nem az egyénről szól, meg nem a hatalmas vállalkozói sikerről szól, hanem arról, hogy aki ott van, az maximálisan szolgálva legyen, ez már keveset beszélünk a mai közösségi média világban, de szóval ez mindennek az alapja. És nyilván, amikor van az esemény pillanata, vagy az esemény napja, ott az ember nem is izgulok, mert mondjuk a második évben, amikor úgy hirtelen nagyot nőtt az első év, első év is nagy volt, de nagyot nőtt, és aztán egyszer csak ott szombat reggel ott nem is tudom úgy hányan lehetünk pontosan, de 2000 ember egyszer csak a millenaristól a mamutig állt kettő sorban, akkor az úgy nyilván egy izgalom, egy pozitív izgalom, de mégiscsak ott te felelsz az emberekért, meg amikor aztán a biztonsági vezető jön ki, hogy hát Tomi, szólj már hozzájuk, hát csak rád hallgatnak, akkor úgy nyilván, aki odaig nagyon komolyan nézett, és nem is mosolygott, úgyhogy nyilván ez egy izgalom, de mindegyik pozitív izgalom, másfajták, de talán a koncentráltabb izgalom az mindig a sípelyen van, mert hát a sport, a versenysport, a harc egy, az én eseménynél ott nem versenyzel senkivel, ott saját magaddal, és ott nyilván mindenkinek az öröm a fontos. A pályán ott 50 másodpercig, de azt számít, hogy lehetőleg gyorsabban ér le egy pontból a másik pontba.
Van olyan része egyébként a sportnak, amit tudsz az üzleti életben is alkalmazni? Vagy akár fordítva?
Mindenképp, tehát mindenki abszolút. Tehát, hogy mindenképp van, nyilván a kettő így valahol egymásból is adódik, meg tehát, hogy például nyilván az, hogy strapabíró vagyok, tehát, hogy nagyon-nagyon terhelhető vagyok. Magas a munkabírásom, ez mind sportban is megmutatkozik, mint a vállalkozásban. Nyilván aztán ez a következő kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy most valójában azért jó a munkabírása, mert sportból megtanultam, vagy azért vagyok amúgy is mondjuk jó a sportban, és a vállalkozásban is, mert alapvetően magas a munkabírásom. Én hiszek abban, hogy amúgy kicsit a második is, mert minden élsportoló nagyon sikeres vállalkozó lenne, de azt gondolom, hogy a maga a precizitás, maga az, hogy a kis részletek mennyit számítanak, tehát hogy azért az ember tényleg érzi a részletek jelentőségét, amikor tudja azt, hogy ha egy fél centivel máshova tervezem egy kanyarnak az elejét, akkor lehet, hogy az pont, tehát hogy akkor kiesek, tehát hogy rálépek egy kapura, bármi hasonló. Tehát hogy itt milliméterekről van szó, század másodpercekről, itt azért az ember nagyon tűpontosan érzi azt, hogy mik a határok, és a kis részlet az mennyit számíthat.
Tészta sor. Még 2023-ban mesélte egy interjúban, hogy mindent feltettél a sportkarrieredre, olyannyira, hogy akkor úgy fogalmazta, hogy nem ittam még soha alkoholt, és nem voltam még szórakozó helyen sem. Ez a mai napig tart különben?
Abszolút.
Viszont ugye egyrészt sosem vonzott ez a, hogy néha...
De ez amúgy érdekes módon, ez nem. Tehát, hogy ez tényleg nem. Nem is tudom. Talán azért is, mert nyilván fiatalon tényleg izgalmas és menő dolgok történtek velem. Jött a teljes vállalkozói lét, jöttek az előadások. Megadatott az, hogy tényleg 13 évesen meghallgatnak, és nagy dolgokat tudok valahol megmozgatni, amilyen nagyon hálás vagyok, és valahol, tehát hogy szerintem abban a korban mondjuk 14-15-16 éves, amikor sokan elkezdenek talán így lázadni is ilyen irányokba, nem éreztem annak a szükségletét, vagy nem éreztem, hogy most attól valami nagyobbat fogok megmozgatni, vagy hogy a direkt hatásom éreztettem a világban, hogy elmegyek bulizni, vagy iszok alkoholt, mert meg volt nagyon sok minden más, tehát hogy nem is volt hiányérzetem semmiből. Másrészt pedig szerintem, én a szüleimet nagyon szeretem kiemelni, mert szerintem biztos, hogy neveltetés, biztos, hogy az értékek, ez biztos, hogy nagyon erősen benne van. Sosem vonzott. Ez nem jelenti azt, hogy így, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy így egy ilyen szürke személyiségem van, tehát hogy...
Azt látjuk.
Köszönöm. Tehát, hogy egy abszolút kiemelt kulináris élményt nagyon tudok értékelni, csak például mondjuk egy jó bort is így biztos, hogy mint történetet abszolút, de hogy mint fogyasztani úgy meg egyáltalán nem. És ezt tartom is, tehát ez így. Én hiszek abban tényleg, hogyha ez egy század másodpercen megmutatkozik valahol 10 év múlva egy versenyen, akkor már megérte.
Egyszer sor.
Mielőtt átérnénk a következő témára, muszáj megkérdeznem, hogy örülsz, hogy nem babzsákba ültettünk.
Kifejezetten. Sokkal nehezebb lenne beszélni benne, abszolút.
Mert hogy egy korábbi interjúban mondtad, hogy sok munkáltató azt gondolja, hogy azzal, hogyha babzsákba ülteti az égenerációt,
az a... Na, mert is kínáltak, vagy? Nem, teljesen értem.
Igen. Szóval, hogy sokat foglalkozol az égenerációval, kutatod is. Most itt beszéltünk arról, hogy te például a karrieredet sokkal előrébb teszed, mint az ilyen jellegű kikapcsolódást. Ez szerinted mennyire jellemző egyébként az égenerációra?
Ezt nem vinném generációs általánosításra feltétlenül, mert az, hogy nyilván nekem tényleg, tehát hogy olyan értelemben véve, hogy az emberek mit hívnak így magánéletnek, így nincs életem, mert ez az életem, és ezt szeretem is így. Semmiképp sem generációs általánosítás. Nyilván az, hogy például van a TikTokon is, mert egy a hustle culture, ami alakul ki, hogy mert mindenki fiatalon vállalkozni akar, vállalkozó, sokat posztolnak róla, ez egy izgalmas dolog, és egy nagyon jó dolog. Fontos szerintem edukálni is a fiatalokat abban, hogy egy vállalkozás építés az nem arról szól, hogy nézett TikTok videókat csinálunk, hanem ez egy komplex rendszer, aminek lehet az is egy fontos eleme. De azt gondolom, hogy igenis, tehát szerintem a fiataloknak van munkabírása, de nyilván azt is látni kell, hogy azért így a teljes közösségi média kultúrán keresztül jobban kialakult az, hogy az én, az ego, és ez most nem negatívan mondom, hanem itt tényszerűen az én és az ego, az jobban előtérbe került, jobban fókuszban van, és ezen keresztül talán a munkában is akkor prioritizálnak így, hogyha az valahol az ő önkiteljesedésüket támasztja le.
Ugye említetted, hogy sokan szeretnének vállalkozni, akár már nagyon fiatal korban. Szerinted itthon mennyire vannak meg ehhez a körülmények, akár az oktatásról beszélünk, akár bármi másról?
Szerintem, én nekem jó volt az oktatási tapasztalatom, tehát hogy én szerencsésnek tudhatom magam, mert én nekem tényleg nagyon pozitív tapasztalatom volt. Én azt gondolom, hogy amit én kritikusan látok, ez nem itthon, ez szerintem inkább külföldi trend, amit itt sokszor itthon is el akarunk venni. Tehát az, hogy főleg a jövőben néz, és pont erről volt most az előadásom a reggel is, hogy mindenki azt nyomja, hogy egyrészt ilyen csúnya mondod, hogy mindenki azt erőlteti, vagy azt kell előtérbe, hogy minden legyen élmény alapú, és élmény alapú oktatás, és legyen csak élmény a fiataloknak, és nem is kell tudás, hanem csak skillek, és praktikus skillek, és kis tudás halmazocskák. És pont egy olyan korban lépünk át, hogy itt a mesterséges intelligencia hatalmas. Nagyobbak a változások digitálisan, technológia szempontjából, kulturálisan, mint valaha korábban, vagy intenzívebbek, mint valaha korábban voltak. Szerintem pont, hogy most az ellentétjére van szükségünk, tehát hogy pont, hogy amikor itt lesz az AI, ami skillekben elképesztően erős, pont, hogy a tudás rendszereket építeni, és az összefüggő tudáshálózatot erősíteni fontosabb lesz, mint valaha. A lexikális tudás, sokan azt mondják, hogy háttérbe szorul. Szerintem pont, hogy a lexikális tudás előtérbe fog kerülni, mert nem csak az egyes skillek lesznek relevánsak, hanem pont az, hogy az ember összességében tud látni dolgokat, és sokszor mondjuk azt, hogy hát de ezt miért tanuljuk, mert hogy nem kell majd deriválnom a való életben. Szerintem meg most egyre fontosabb lesz, akár most furcsa hangzik, hogy fölösleges dolgokat tudni, és én szeretek fölösleges dolgokat tudni, mert van hova visszanyúlnom, és van egy alap, amire tudok építeni. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy ez alapvetően, ha most oktatásról beszélünk, nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy még volt egy pont, amit akartam mondani. Igen, tehát hogy szerintem nem szabad ennyire skill irányba, meg nyilván az élmény a másik ilyen pont, hogy mindenki mindent élményesíteni akar, és aztán meg meglepődünk azon, hogy amikor aztán belép egy fiatal a munkaerőpiacra, akár mint vállalkozó, de akár mint munkavállaló, hogy a valódi kihívásokkal sokak szerint nehezebben néznek szembe, és én nem akarok általánosítani, nem mondom azt, hogy ez így van, de hogyha meg így is van, akkor meg meglepődünk meg, hogyha mindent leélményesítettünk, és leegyszerűsítettünk, és lebutítottunk, hogy jobban befogadják. Tehát nekem volt egy csodás alsós osztályfőnököm, Gabinén, és ő megtanított minket tanulni, és hogy nehéz volt, igen, hogy sokat sírtunk alsóban, igen, de hogy utána ez nagyon sokat adott, egészen biztos, mert így tudok rendszerben gondolkodni.
Ugye ilyen generációkról beszélünk, van Z, alfa, és a többi, és a többi, és a többi. Mekkora különbségek vannak szerinted úgy igazán ezek? Tehát, hogy tényleg ennyire el lehet különíteni őket?
Vagy... Generációs különbségek
mindig is voltak. Vagy ez olyan, mint a horoszkóp.
Igen.
Igen, valóban, így tudom, igen. Generációs különbségek mindig is voltak, tehát, hogy van egy kedvenc idézetem, hogy rossz idők járnak, senki nem hallgatta, a fiatalok nem hallgatnak az idősebbek, és mindenki könyvet ír, most ez most is lehetne, de ezt amúgy Cicero mondta, Marcus Tullius Cicero, sok évszázaddal ezelőtt mindig is volt generációs különbség. Igen, én azt gondolom, hogy jelenleg azért különleges helyzetben vagyunk, mert tényleg, ahogy mondtam, a technológiai változások, a kulturális változások, tehát az, hogy az ember manapság, vagy ma elmegy Bécsben egy középiskolába, akkor több kultúrával találkozik egy csapásra, mint hogyha 50 évvel ezelőtt aktívan beutazta volna a világot. Nyilván ez teljesen más, és nyilván vannak különbségek. Attól függetlenül szerintem ez a klasszikus rendszer, hogy 15 évenként így feldaraboljuk a generációkat, és azt mondjuk, hogy ez most egy új, ez főleg ma már nem mérvadó, mert főleg az alfa és a béta generáció, mert abszolút a szuperdiverzitás korában fog felnőni. Ezt most nem gender értelemben mondom a szuperdiverzitás, hanem pont ebben a technológiai és kulturális változási korban, ahol már mindenhonnan, mindenfajta impulzus éri őket folyamatosan. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, és ez különben Martin Stöder német generációkutató kutatja például ezt a generacionizmus kifejezést, tehát azt, hogy ő azt mondja ki, hogy alapvetően ez a klasszikus generációs elmélet, amit ismerünk, ez így nem is áll fenn feltétlenül, hanem valójában egy önvédelmi mechanizmusa az embernek azzal szemben, amit nem ért és nem tud megfejteni, és akkor így ezzel hoz létre egy ilyen mantrán keresztül ugye egy különbséget.
Ezek a mai fiatalok,
pontosan. Meg azt felejtjük el sokszor, hogy mi nagyon formáljuk a következő fiatalokat, tehát hogy én ezért most írtam már könyvet, vagy tavaly év végén az alfa generációról, mert most tök jó, hogy észrevettük, hogy vannak az ég, csak most mindenki elkezd már végre az éről beszélni, de közben itt vannak az alfák, akikre akkor fogunk felfigyelni, amikor majd belépnek a munkaerőpiacra, és akkor már megint csak mérges lesz mindenki, hogy félre sikerültek, miközben alkothatjuk, meg formálhatjuk őket. Tehát én azt gondolom, hogy az fontos, hogy ezt a párbeszédet, ezt már most korán létre tudjuk hozni, és szerintem főleg a mai korban, kérdésre válaszolva, pedig majd újfajta generációs megosztások és modellekre lesz szükség.
foglalkozol ugye tanácsadással is, hogyha egy cég tanácsot kér tőled, hogy hogy érdemes megszólítani a Z-generációt, vagy hát most már akár az alfát is, akkor mit szoktál mondani, vagy szerinted mi a legfontosabb?
Hiszem, hogy nagyon fontos.
Nem a babzsák.
Nem a babzsák. Tehát egyrészt, most köszi, hogy ezt mondtad, tehát alapvetően egy ilyen elvi oldal az, hogy valójában tényleg nem a babzsákra van szükség, nem az ilyen jól kinéző LinkedIn megoldásokra, bocsánat, hogy ezt mondom, hanem tényleg arra, hogy tehát, hogy you love my culture, but do you love me? Szereted a kultúrámat, de szeretsz engem is. Tehát, hogy tényleg szeretni kell, most furcsa hangzik, mert nem kell szeretni, de kíváncsinak kell lenni az individuumokra, az egyénekre, a generáció mögött, tehát ez sokszor felszokott merülni, hogy mindenki fiatalos akar lenni, fiatalokat akarja megszólítani, de onnantól, hogy létrejön a párbeszéd szemtől szembe, egyszer csak visszajönnek ezek a régi beidegződések, hogy ez a srác úgy néz ki, mint a szomszédom, aki nem köszönt vissza, ez a másik srác, meg pont olyan, mint az, aki nem verte meg a liftet múltkor, és akkor nem tudjuk ezt a valódi generációs kapcsolódást létrehozni, ez az egyik oldala. A másik oldal, ilyen praktikusabban nézve, óriási médiazaj van, mindenki meg akarja szólítani az új generációkat, és alapvetően az látható, ezt Noah Yuval Harari kutatja például, hogy évezredekre visszamenően mindig is ugye nagy közös narratívek vezették az emberiséget, és azért az elmúlt évtizedekben látható az, hogy a klasszikus nagy narratívek, a közös narratívek, amik voltak és kapaszkodók voltak sok-sok generációkon keresztül, mint a nemzet, a család, a nem identitás hasonló kérdések, azért sajnos meggyengültek, és nyilván, tehát hogy azért sajnos, mert azért szerintem ez egy bizonytalanságot is adhat egy fiatalnak, hogyha nincsenek meg ezek a klasszikus kapaszkodói, amit én kritikusan látok nagyon, és látható az, hogy mivel van egy ilyen narratíva vákum, nagyon sok fiatal keresi nyilván a kapcsolódást, keresi a közösségét, a saját narratívát, amihez tud kapcsolódni. Sokszor teljesen új, mondhatni ilyen képzelt közösségek, vagy létrehozott közösségek alakulnak ki. Sokszor akár most már, ahogy láthatjuk, fogyasztás és fogyasztási tárgyak köré épülve, amit lehet kritikusan letni, de ez egy valós fenomén, tehát ez most nem értékítélet, hanem ez egy jelenség. Tehát ezen keresztül, csak ugye a tudományos oldalt lebontva, ezen keresztül igazán megszólítani a fiatalokat manapság ezeken a kultúrákon és szénákon keresztül lehet a legjobban, amik mozgatják őket, amik hatásra vannak rájuk, és valóban ezt pedig helyesen úgy lehet tényleg tenni, hogy ha az ember nyitott hogy még praktikusabb beveljük, hogy ha nyitott az ember az ő fiatalok véleményére, nem is az, hogy véleményére, inkább a fiatalok megfogalmazására, mert nyilván lehetett az, és ez sok merkának az a kihívása, hogy van a fejükben egy értelmezése a merkejüknek, vagy a terméküknek, de nem biztos, hogy egy másik generációban, vagy egy másik kultúrában az ugyanazt kell, hogy jelentse. És sokan nem tudják ezt elengedni, és nem merik a márka kezét elengedni, mert csak azt látják, vagy azt veszik észre, hogy ők ezt máshogy értelmezik, mint mi, de itt van a mi arculati kézikönyvünk, ez ebbe kell, hogy belepasszoljon. Nem fog minden belepasszolni az arculati kézikönyvbe, hogyha a fiatalokat be akarjuk engedni, de pont ezekbe a kultúrákba úgy kell tudni belépni márkaként, hogy közben kicsit át is engedjük a kontrollt, de mégis az a fiataloknak, nem is átengedni a kontrollt, de engedjük, hogy megformálják a márkánkat, azt, ami benne van, azt a kort, azt a tartalmat, azt az értéket, azt megtartjuk, de csak így lehet szerintem igazán elérni a fiatalokat. Ma most ezt így nagyon rövidre lebontva egy napos workshop helyett.
És ezt megértik különben?
Meg, abszolút látható, egyre többet látható, és nyilván látható az, amikor egy márka elindul egy ilyen irányba, de aztán nem meri egészében megélni. Aha. Az is látható.
Visszasor. Egy csomó mindenről beszéltünk, hogy mennyi mindennel foglalkozol. Most hát kifejezetten kíváncsi vagyok, hogy te hogyan szoktál pihenni. Mi az, ami téged pihentet?
Most egy kicsit ebben ezzel gondban vagyok, mert most talán az egy kicsit jobban rám férne. De nekem tényleg nekem a család, az olvasás, tehát az ilyen klasszikus, tényleges lekapcsolás, nem az ilyen most már talán nem is. Habár vannak azért, vannak azért nagyon jó sneakeres könyvek, amiket...
Most már a cipőfűző irányító kis műanyag cucc.
Abszolút.
Aminek nem tudjuk a nevét.
Az. sneakerekről is különben, de egészben Merka történetekről, vagy bármilyen más tematikáról, vagy filozófusoktól, vagy bármi hasonlóról szeretek tényleg olvasni. Ez lekapcsol, tehát én ha lekapcsolásról beszélünk, akkor tényleges lekapcsolás, nem csak annak hívni, tehát ez a sorozatnézés és hasonlók, én ezt nem számolom teljes lekapcsolásnak, de most hazudnék, ha azt mondanám, hogy én azt most nagyon jól csinálom, mert éppen kicsit le kéne kapcsolnom, de még visszafló, úgyhogy azért igyekszem.
Mi a kedvenc könyved?
Kedvenc könyvem? Tehát egy szakkönyv szempontból, vagy csak ilyen... hát mondjuk kedvenc könyvem, nagy gyerekkori kedvenc könyveim, minden, ami Erich Kästner, nagyon szerettem. Jelenleg Byung Chul Hannak vannak nagyon érdekes könyvei, ez most nyilván szakmai irány inkább, ami szerintem nagyon érdekesek, és amik nagyon érdekes képet adnak a jövőről, meg Hararit említettem, de ő is mindenképp még egy olyan. Ezek szokták tudom így kérdezni, hogy na mi volt az a könyv, ami megváltoztatott mindent, mert sokan ezt a nyilván digitális világból adódóan a nagy megváltást így egy könyvtől várják, hogy ezt a könyvet elolvasod és megvilágosodsz. És nincs sajnos, mert szerintem minden ilyen darabból egy kicsit összefázlozik magának az ember, és ez a szépség és ettől olyan, mint egy kincsvadászat. Úgyhogy pont ezeknek az összessége az, amit igazán szeretek.
Így a legvégén még egy utolsó kérdésünk lenne, amit mindenkinek fel szoktunk tenni. Hogyha egy tanácsot adhatnál valakinek, aki mondjuk vállalkozásba vágna, akkor mi lenne az?
Szerintem az, hogy először is a bármit is csinál, maga akár, hogy a technológia, akár, hogy a tartalmi dolog, de a tartalom és a technológia és maga az alapja, az legyen sziklaszilárd, és azt tudja, és az legyen maximálisan kifejlesztve, mert anélkül nem működik semmi. Viszont bármit is csinál az ember, a mai világban a saját új lenyomatod rajta, és a te sztorid, és a te történeted, és most hívhatjuk személyes márkának, de nem jó szó, de az, ami te vagy benne, az elengedhetetlen. Mert egy olyan világban élünk, ahol most már minden másolható, minden technológia rekreálható, a legnagyobb innovációval, hogyha megérkezel egy startuppal, sok fiatal startuppert látok olyan problémával ütközni, hogy tényleg hoznak egy jó innovációt, elsők valamiben, és magát az innovációt kommunikálják, nem pedig a márkáját. És aztán nagyon sokszor látom azt a helyzetet, amikor aztán az innováció befut, és eltüti a kaput, és jön a multi, és jön a nagy cég, és megcsinálja a saját erőforrásából, és ők, akik meg eltütötték a kaput, meg ott maradnak egyedül, mert elfelejtettek magukról beszélni. Tehát a mai világban a szerintem ez a személyes új lenyomat, ami a tiédé teszi azt, bármi is az, amit te csinálsz, az elképesztően fontos. Tehát nem azt mondom, hogy csak sztori kell, mert egyetlen nem, de hogy a tartalom passzoljon, és onnantól pedig az, hogy mitől vagy te benne pótolhatatlan, az szerintem elképesztően fontos, mert tényleg minden másolható, és ha te új lenyomatod benne van, akkor az másolhatatlanná teszi.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Köszi, hogy eljöttél, Trunk Tomi. Nektek pedig, hogy meghallgattatok minket. Ha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel.
Kommenteljetek, és fizessetek elő a HVG 360-ra.
Így.
Sziasztok!
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 Váltsuk az ígéretes pénzügyi terveket együtt valóra. A műsor támogatója a Raiffeisen Bank.
Nagyot álmodni? Abban a nagyok és a kicsik is jók, nem igaz?
Mi pedig abban, hogy megvalósítsuk.
Az EON megbízható partnerként kínál kedvező áram- és gázajánlatokat, okos mérős tarifákat a vállalkozásoknak. Hogy a legnagyobb álmokat is megérje életre kelteni. EON.hu/megéri